Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Új ipari energiatároló programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atom és a napenergia, valamint az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzit és teherforgalma jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János. Bejegyzésében felsorolta az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért megnyithatják a forgalom előtt az M30-as eddig elzárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Kisiklott egy mozdony Budapesten a déli pályaudvaron reggel. A MÁV tájékoztatása szerint tárolóvágányon történt az eset, alacsony sebességnél műszaki hiba miatt. Személyisérülés nem volt, a menetrend szerinti forgalom akadálytalan. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudatta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Érdemes magyar véslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt vésliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a hújjelzés Magyarország üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat. Egyre több az olyan e-mail, amelyben azt írják, a címzett a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján 140 ezer forint összegű adó visszatérítése jogosult. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS üzeneteket küldenek, figyelmeztet a NAV. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a békeügyét. Donald Trump, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Donald Trump közelinek nevezte a megegyezést. Kijevnek és a nyugatnak el kell fogadniuk az új területi realitásokat, nyilatkozott az orosz külügyminiszter a RIA Novosztyi hírügynökségnek. Szergej Lavrov szerint ezek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki Népköztársaság, a Luhanszki Népköztársaság, Zaporozsje és Helszon régióknak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozása után alakultak ki. Emellett hangsúlyozta, Moszkva számára fontos annak biztosítása, hogy Ukrajnának semleges, tömbön kívüli és nukleáris fegyverektől mentes státusza legyen. Az országot demilitarizálni és nácitlanítani kell, ahogy fogalmazott, valamint véget kell vetni annak, hogy a NATO országok katonai értelemben birtokba vegyék a területét. Szavatolni kell az orosz és orosz ajkú ukrán állampolgárok jogait és szabadságait, tette még hozzá. Végül az időjárásról. Holnap sokfelé kisüt a nap, később beborul, északkeleten végig több lehet a felhő, hózáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Blankenstein Miklós atyával folytatjuk a beszélgetést az egyházmegyés papságról, világiak és a pap együttműködése, megszólalások közéleti témákban. Az adminisztráció, az anyagi kérdések is előkerülnek beszélgetésünk során.
Egyes statisztikák szerint 30-valahány százaléka a pap elfoglaltságának az részben adminisztratív, részben pedig az intézménynek, a struktúrának a működtetése együtt a világi testvérekkel. Ugye? Ezt is tudni kell. Most hogy tudok velük törődni? Milyennek az kapcsolatteremtő képességeim? Mennyire vagyok vezető alkat? Ugye ez alkati kérdés, még akkor is a tapasztalatok. Van, aki bezárkózik, mert fél, és akkor inkább csak maga, mert voltak az élményei, a másik az jobban kibontakozik, vagy ráhagyja a többiekre, az lehet, hogy olyankor kaotikus is, mert azért, mert van világi, attól, ami nem biztos alkalmas, önjelöltből is bőven. Tehát a vezetés. Plébánia világának a vezetése, előretervezés, a programok kérdése, a rugalmasság, amit azért nem neki kell mindig a kisujjából kiszokni, hiszen vannak sztenderdek, vannak javaslatok, vannak szokások, és hál' Istennek nagyon sok jó világi emberkénk is van. Ugye a papi élet szempontjából, vagy az egyház megyét nézem, a mozgalmakat az mindenképpen külön kell említeni. Ugye a mozgalmiság azt jelenti, hogy én a személyes kapcsolódások egy karizma, vagy ez bármilyen irányzat felé inkább kötődöm. Ez meg inkább a területiség elve lehetne mondani, de ez így nem igaz, mert a területiség elve, az a szentségeket ott lehet megtalálni, az a plébánia, és a mozgalmiság elve nagyon jól tud harmonizálódni. Hát egy normális nagyobb plébániában 5-6 mozgalom típus, akiknek megvan a maga élete, csapása, egyensúlyozni, ismerni, szeretni az ő karizmájukat, de nem okvetlen kell mindenbe belemászni, szóval ezek azért művészetek, őszintén szólva, művészetek. És hát egy váltásnál pedig az ember nyel egyet és kezdi előről, ugye, jó esetben vagy nem. Ugye a püspöknek feladata ezért figyelni a papjait a plébániákon, hogy hol kell segíteni esetleg egy helyezéssel, ugye, vagy éppenséggel, ha diakónus is van ott, ugye ezek permanens diakónusok, akik civil életben élnek, családosak, de segítik azoknak a képzése, mert ugye van maga a plébánia és az egyházmegye, de ugyanakkor van a keresztirányú szervezettség az egyházmegyének a referensek révén, meg a helynökök révén. Én például pasztorális helynök voltam, 7 referens tartozott hozzám, ifjúság, család, és így tovább. Na most, ha nagyon zárt a plébániai kisvilág, ami lehet, hogy jól van szervezve, de zárt, akkor az nem jó. Mert az emberek átköltöznek, átmennek, nem látják nagyobb dimenziókban a dolgokat. Tehát ugyanakkor kifele is kell nézni, sőt, nem csak egyházmegye, hanem országos, vagy éppen világméretben. Egy ifjúsági világtalálkozó, az azt jelenti, hogy mozgatom a csapatomat, és nem csak a magam kis buliát viszem. Vagy egy minisztráns bandát elkezdek fölnevelni, szeretnek, ott vannak, hát ki fognak nőni egy idő után, tehát ha nem nyúlok lejjebb.
Igen, kell az utánpótlás.
Pontosan, tehát a szervezési adottság az nem csak egy szűk kis világnak az üzemeltetése jó esetben, hanem támaszkodik azokra az egyház megyében levő egyéb projektekre, amelyek korosztályt, vagy éppen karitász esetében nem korosztályt, hanem egy feladatot, egyebeket hoznak össze. Ezek azért is jók, mert olyanokkal fogok találkozni pap és a világi munkatársakkal, akinek affinitása van ugyanarra, és ez mindig egy tágabb levegőjű együttműködést, egyebeket jelent. Aki ebből nagyon kimarad, és úgy maszekol inkább, lehet, hogy jól kis műtyürkészik ott a plébánián, de se a híveknek ez igazából nem szerencsés, se neki, mert kimarad egy csomó dologból, és könnyen kicsit bezárkózik. Körülbelül azt szoktuk mondani, hogy egyharmada a budapesti plébániáknak közösségi plébánia, tehát körülbelül működik, nagyjából persze mindig van csinálni való. Egyharmadán esetenként is hullámzó, ez nem mindig minősítése mondjuk egy papnak, most a papok szempontjából beszélünk, hanem elköltöztek a hívek.
Hát igen, adottság.
Jelentős változás, ugye?
Az adottságok különböznek.
Igen, nagyon. Igen. Vagy éppen nincs olyan ember a környezetében, akire igazán ütősen lehetne támaszkodni. És van egy harmad, ahol az oroszlánok laknak, de az is plébánia, mert szentségkiszolgáltatás zajlik, és így tovább. Azok az esélyek, hogy ott misszióban újra kell esetleg mondjuk kezdeni dolgokat. Ez a püspöknek és a mancsaftjának a feladata, hogy ezeket fölmérje, és amikor évente vannak ezek a kényszerű vagy kötelező helyezések, hogy próbáljon ebbe is valamit lépni.
Budapest
tett ismered, te is leginkább, meg hát az Esztergomi Egyházmegye 90% vagy 80% az a nagyvárosi pasztoráció és plébániai helyzet. Az ország más részein mennyiben más egy papnak az élete problémája? Most eszembe jut olyan plébános, akinek körülbelül 45 dekányi a kussomója, és sose tudja, hogy éppen melyik is az, ami annak a filiának a egykori paplakját, vagy a templomát, vagy a sekrestye ajtóját nyitja. Tehát a végeken nehezebb a helyzet, vagy minden helyzet egyformán nehéz, csak máshogy?
Igen, én a nehéz szót óvatosan használnám, mert ez egy élvezetes dolog. Hát aki azért ment papnak, hogy azt szeresse csinálniuk, mondjuk persze nehéz, tehát egy civil családapának meg kell keresni a pénzt, munkatársi szintű gyerekeket kell nevelni, szeretni a feleségét, családját, öregeket kiápolni. Most mi a nehéz? Hát az életnek vannak dolgok, hogy nem kell papokat túlsajnálni ebben a történetben. Hát oda tette magát, tegye oda magát, hát valamiért kell üdvözülni. Na most azért Budapestről azért, ha maradjunk egy picit itt, ugye tudjuk azt, hogy körülbelül úgy becsüljük, hát ez szociológiailag megfoghatatlan egy kicsit, de vannak satszok, hogy 1,5 millió ember van az agglomerációban körülöttünk. Ezek részben Pestről költöztek ki, részben pedig hát ott élnek, az meg a Fehérvári Egyházmegyét, meg a Váci Egyházmegyét.
Hát igen, jelenti. Tehát a Budapest határaink kívül
még... az agglomeráció, 1,5 millió ember, aki mozog be Pestre. Tehát lehet, hogy ott van neki a lakása, mert kiköltözött az olcsó telek miatt mondjuk Biatorbágyra, de a gyerekei bejárnak, ő is bejár, templomra is visszajár akár. Tehát körülbelül 3,5 millió embert kell a Pest és környéke világában tekinteni.
Igen. Igen.
Nincs igazán együttműködés, csak esetleges. A világiak között azonban csomó átjárás van. Amikor az egyházmegye határokat kellett újra tervezni, akkor hát a nuncius úr több munkacsoportot állított föl, mi is, mint Oli, benne voltunk az egyikbe, és ez volt a kérdés, hogy 2 milliós, hát akkor még 2 millióban gondolkoztunk, Nagy Budapest, lehet-e egy egyházmegye, meg mit kezdünk, és akkor még be se indul a kiköltözés. Később, mikor már én helyzetben voltam, mértük a lakosság létszám változást, Pestről 304 ezer ember költözött ki a környékre, mert az ott az olcsó. Ma ez már változik, és jön vissza egy része, mert tehetősebb, és Pesten belül is, vagy Budán belül is megvan ez a szitu. Tehát majdnem az ország egyharmadának a lakossága, és most egyházi szempontból a katolikus világ is eléggé ide koncentrálódik. Tehát mehetünk a kisfalvas helyzetekbe is, de ezek már nem falvak, hanem ez egy egész speciális terület. Én Pesszent Imrén szolgáltam plébánosként a utolsó szakaszomban, többek között 6 évig, az a legdélebbi rész, de utána rögtön olyan település van, ami, hát a kék busz kimegy oda, és az ugyanolyan városka, tehát összefolyik az egész. És látszott ezeknek az embereknek, akik belülről jöttek ki, belső Pestről tapasztalatokkal, de azért másik lába is van, ez egy tipikus alaphelyzet. De lépjünk egy nagyot. Mivel az esztergomi szemináriumban elég sok időt töltöttem, 15 évet, kaposvári megyések, pécsi megyések, eleinte fehérvári megyések, váci megyés kispapjaink is voltak, és hát ott nem csak ülünk az íróasztalnál, hanem az nem szervezi a tapasztalatszerzést, egyebeket, de a belső somogy, kérem szépen. Azt lehet látni, és nagyon érdekesek voltak az ő tapasztalataik, hogy a papi életformának, ugye, mondjuk a vidéki egyházmegyékben, ugye nagyjából 3 típusa lehetséges. Az egyik az városi pasztoráció, Szeged, Kaposvár, ugye, és Siófok, Fonyód, ugye Nagykanizsa, ez a 2 pontja, például a kaposváriaknál, ha már ott vagyunk,
igen,
ugye, ahol egy viszonylag klasszikus városi pasztoráció, de azért egy vidéki közegben. Tehát akik ott vannak, az ezt szokják, és ezt csinálják. Aztán van a másik véglet, ami a 14 falunk van. Hát először is lehet, hogy 14 faluja van, meg 14 hely, de abban összesen templomjáró, akikkel ő törődni tört, az
123 ember.
Igen, igen. Na most a szorvány pasztorációnak mások a szabályai. Életforma szempontjából, törődés szempontjából, és így tovább. Mert ott látszólag sok helyen kell miséznie, és minden kis blokkok. Na most hogy lehet ott a helyi közösséget, ami 5 ember, 7 ember, éltetni, vezetőt találni, azokat összefogni egy nagyobb egységbe, és az, hogy mindig megyek valahova, az nem olyan nagy dráma. Hiszen azért a civilek is, hát nézzük, hogy egy csomó foglalkozást állandóan utaznak, kényszerülnek a munkájuk miatt. Meg kell szokni. Tehát aki jelentkezik abba az egyházmegyébe, annál a püspöknél, annak nyilván ez ismerik. Tehát nem a világ végéről érkeznek a fiatalok. Azoknak meg kell szokni, hogy őnek ilyen formája lesz. De a kapcsolatépítés, meg a többi dolog, az ugyanúgy értelmezendő. És aztán van a köztes. Ugye megtisztelő volt, hogy amikor kinevezték Varga Lászlót püspöknek, illetve ő lett az egyházmegye megyés püspöke, akkor nem sokkal utána rögtön egyházmegyi zsinatot hirdetett, hiszen ott akkor nem volt, frissen alakult, Balázs Béla ezt akkor nem tartotta fontosnak, érthető okokból. És mivel azok a fiatalabbak kaptak ott megbízást, hogy rakjatok már össze egy zsinati anyagot, ezért tehát meghívtak, mint öreg munkuskát, a pasztrális tanárt, és nagy élvezet volt látni, hogy akik már tapasztalattal egyebekkel rendelkeznek. És mondom, egyszerűen nézzük meg, hogy mi van a Kaposvári Egyházmegye területén. Hát akkor jött a szélsőség, itt van egy város, és annak egy ilyen értelmiségi, meg nem csak értelmiségi, akkor van a sok kis falvas, ugye belső Somogy meg egyebek, még az Ala is talán egy picit oda tartozik, egy része, és van a spéci terület, a Balatonpart, ahol tavasszal a telkes jobbágyok megjelennek Budapestről, ugye, Misére járva, és ott vannak őszig, és nem csak hétvégén, ma csomagos le is költöztek. Pasztorális szempontból például a Kaposvári Egyházmegyének a Balaton déli partja melletti résznek az ott lévők milyen pasztorális kihívásokkal szembesülnek. Koncert? Rendben van. De gyóntatás? Igen, misék. Tehát majdnem minden egyházmegyének vannak ilyen spéciei,
igen,
ilyen területei. Vagy ha Szombathelyet nézzük, ugye? Van Szombathely, és van Zalaegerszeg. Ez két vár, és akkor van néhány városka, de ha Alföldre megyünk, ott kisfalvak nem nagyon vannak, azok nagyobb, majdnem mezővárosok, de van Tanyavilág. Tehát annak az egyházmegyének egy más típusú papi mentalitás a jellemzője.
Vannak kezdeményezések, meg sokat leszélek róla, hogy papi közösségek. Tehát, hogy...
Nem, ez mindig mellébeszélés, bocsánat.
De jó.
Mert a papi közösség az nem összeköltözést jelent, és együtt lakást. Uh-huh. Szükségszerűen.
Nincs kizárva.
De ezt, aki mondja, az nem ért hozzá. Na, szóval, kíváncsi, mert ezek voltak ilyen próbálkozások. Lehet, püspök sose tiltja meg, és akkor ilyen van például Kaposváron is, uh-huh, ugye, a Donnerba, tehát amikor katonaként itt szolgáltam, katona kispapként őrséget adtunk Kaposváron, baján voltam külön szolgálatban, akkor Donner volt a szegény részként. Ma már az a Uri negyed, a Rózsadombjuk az egyebekbe. És ott három fiatal, és kaptak tizenvalahány falut még hozzá, ugye a történetbe. Ez is lehet, de nem ez a papi alapéletmodell. Az összetartozás, az összejárás együtt, az igen, de ez nem kell együtt lakni szükségszerűen.
Igen.
Nagyon érdekes volt, még nagyon régi időben, amikor Cserháti volt a püspök Pécsett, és akkor még bővebb volt a papi felhozatal, akkor Siklós mellett, ugye Mária Gyűdön összeköltöztek engedéllyel négyen atyák, és kaptak egy csomó kisebb falvat, mert ott a Dráva mentén a kisebb falvak ott lefele. És kiderült, hogy ez nem jó ötlet, mert mindig úton volt valaki, tehát mindig valahol volt, de nem volt otthon. És arra nem is szálltak időt eleget, szint is lebbent aztán a társaság, hogy ők együtt is legyünk, mert nem akarták meg azokat az együttélési szabályokat, amikor nem kifele, hanem befele. Tehát nincs kizárva, de eddig ezek a modellek nem egészen
igen,
így működtek.
Szóval nem ez a egyedül üdvözítő módja.
Nem, tehát egymással törődés, amit lehet racionalizálni, az igen, de nem szükségszerűen együtt lakásról beszélhetünk.
Igen.
Egy kolostor mit csinál, hogy régebben, meg ma is hagyományosan vidéken, ott együtt laknak kötelezően, és kijárnak. Igen, de azért a világi papi életmód nem egészen ehhez kötődik, és nem erre jelentkeztünk. Tehát mi azért egy egyéni életmódra jelentkeztünk, egy nagyon erős együtt összedolgozásra egyebekre.
A szerzeteseknél van a háras fogadalom között a szegénység, a plébánosoknál, világi papoknál ez nincs. Hogyan viszonyuljon a pénzhez, hogyan viszonyuljon az egyházmegye gondoskodásába, mennyire bízzon, gondoskodjon a saját nyugdíjba vonulásra utáni életről. Tehát van-e erre recept, vagy nincs?
Egyrészt ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak, ahhoz kéne egy alkalmat. Általában az emberek nem tudják, hogy az egyház és a pénz manapság hogy viszonylik egymáshoz. Az egyház megyének kell minden papjáról gondoskodnia, és ennek megvannak a pontos szabályai, ugye? Tehát például, ha szegényebb helyen van, és nincs elég bevétel, hogy neki fizúja legyen, akkor ezt a püspöknek kell pótolni.
És van egy ilyen szolgáltási alap,
pontosan, a gazdagabbok elvonás, igen, és így tovább, és abból osztanak vissza. hogy persze mi az elég nem, tehát nekem is majd megvan. Szóval ennyi évet szolgáltam, a szolgált évhez kötődik a dolog, és ennyi évet szolgáltam, és ezt nekem garantálja az egyházmegye, és amikor mondjuk kiesem a szolgálatból betegség, akkor én döntöm el, hogy hova megyek, oda megyek a püspök atya, itt egy papi otthon, parancsolj, fáradj, ellátással, mindennel, oda mehetsz. Hát, abban nem szeretik. De van, akinek örökség. Meghalt a mamája, meghalt a papája, megkapja a családi házat, nem adta el a többieknek. Tehát ebben szabadságunk van, de senki nem marad az út mellett. És a körbe mész, hát akinek olyan nagyon-olyan rendetlen, meg minden, ő nem szervezte meg a nyavajás, hogy ott valaki takarítson, vagy ő maga takarítson, vagy rend legyen. Tehát hál' Istennek a papságnak az életmódját, most anyagi tekintetben. Na most mire költ egy pap? Hát egyrészt a lakása megvan, a szolgálati lakás, ugye? A étkezését is a plébánia fizeti. Tehát a számlákat beadják, és az elszámolásban megjelenik, ugye, a történetben. Akkor, ami marad fölösleg, hát mit kell ki ruhát venni? Hát autó, szolgálati kocsi, benzint, mert rohangálni kell körbe-körbe. Na most, hogy mire költi az illető, az az ő életszentségéhez kötődő ügy. Van, aki spórol, félreteszi, és akkor időkücsáján nagy utat, ugye? Vagy szétosztja szegényeknek, ugye? Általában szemérmesek vagyunk, és aki mondjuk mást finanszíroz, azt nem szokta nagyon mondani.
Nagy dobra verni, persze.
Igen, igen. Hát ez mint egy civilnél. Miért egy civilnél ugyanez a helyzet?
Nyilván.
Világinál is. Tehát a világi papok esetében, és na most a szerzeteseknek mi a szegénység? Hiszen ellátása mindene megvan, van kvázi zseppénze, be tud nyújtani a főnöknek, tehát rendenként változik ez a történet. Például mi van a vatikáni szerződésben? Szokták mondani, hogy hú, de hát itt az állam, nem az állam tart el minket. Amikor a rendszerváltás volt, akkor a magyar katolikus püspökkar a termelési eszközét nem kérte vissza. Tehát a földet, az épületeket, mindent használ a magyar társadalom, ugye? Volt természetesen egy kompenzációs folyamat, de hát az minimális százalék volt, amit nem tudsz visszaadni. Nyugati segítséget kaptunk, mert lerobbant épületeket tudtuk visszavenni, katolikus iskola rendszer és így tovább, ugye? Plébániáknál ez így nem nagyon jelentett nagyjából gondot. Nem a plébániáknál volt ez a probléma. A közösségi házainknál viszont igen. Tehát amit kapunk, nem, és a politikai...
Nem kaptuk vissza, vagy nem
volt. Egyrészt, vagy újakat építeni, tehát amit az állam itt kap, az a kötelessége, mert én vagyok az állam, hát ez a saját, én vagyok az adófizető, a pap ugyanúgy fizeti az adóját, ugye? És egy könyv, miért? Hát a sportot finanszírozzuk. Akkor, hogy mennyi pénzt kapott az egyház? Na de mire? Hát épített templomok, egyebek, hát azt kié volt. Ez a magyar épített örökség. A benne levő funkciót, hogy használjuk szakrálisra, az nem az állam fizeti.
Igen, de a gázszámlát nem az állam fizeti.
Nem az állam fizeti, sőt, most ugye az, hogy mi kerül bele, mi nem, minek számít, ugye vizet sem. Híveknek is. Igen. Hívek messze nem adnak bele annyit, ugye mindig mondjuk, hogy nem az 1% plusz 1%, hanem az lenne a korrekt, és hogy a minden kereső katolikus a plébániájának a évente, és ne a január 31-én előző évi, ugye a fizetésének 1%-át tessék beadni, ha azt akarja, hogy. Tehát a szolgáltatási viszonyok.
Igen.
Tehát itt az állam és az egyház viszonya, mi van rögzítve, és itt tovább, ténylegesen mik, ez emberek előtt alig ismert. Nem győzök előadásokat tartani, ha kérdeznek, hogy kap már a fejedhez, és te mennyit szoktál adni. És ez nem a karitász. Jó lehet, a plébániák a karitászra is, meg külföldi segélyekre is adnak. Szóval azt hiszem, ez egy eléggé korrekt rendszer. Most valamelyik politikai erő többet gondol, hogy jó, az egyház. Hát jó, jó, de hát akkor miért a sport, miért a kultúra, ha egyszer a termelési eszközeinket nem adják vissza.
Igen.
Mert szlovákoknál, románoknál például a földeket adtak vissza, és annak a hasznából mi is meg tudnánk tenni, de úgy gondoltuk, hogy nem vagyunk fölkészülve, és a magyar tulajdonviszonyok annyira másképpen alakultak a nyitott kapitalizmus felé, nyitott Kádár rendszer vége felé, hogy nagyon nehéz lett volna azokat visszavásárolni, és így tartottak. Nem, de akkor viszont van egy felelősség.
Igen,
hát. Az állam az nem egy másik dolog.
Persze.
Az én vagyok az állam, már bocsánat.
Igen.
Azt én most kiosztottam, hát annak ugyanúgy.
Hát országonként változott a modell.
Természetes. Mert... Hát előtte Európában, a franciáknál, a templom minden állami tulajdonban van, kivéve Elszász Lotaringiát. Ugye miért akkor éppen a németeknél voltak, és aztán maradt. A németeknél adót szed be az állam, amit visszahozt.
Igen.
Lehetett volna.
Persze, de itt nálunk ezeket. Is a különböző volt szocialista országoknál, Szlovákiában egész más, hogy történt a privatizáció, hanem az, de ezek nagyon sokszínű, érdekes még. Egy dologról még kérdeznélek, mert mondtad, hogy ez is téma. Bántják az egyházat, hogyha megszólal a közélet vagy a politika kérdéseiben, és bántják, ha nem szólal meg. Nagyon nehéz helyzetben van az egyház. És
most ki az egyház? Kiről beszélünk? A püspökről, vagy a püspöki kar szóvivőjéről? Tehát ki az egyház? Persze,
igen, de kicsiben egy plébánia területi alapon, aki ott lakik és meg van keresztelve, az a te híved rád van bízva, és minden kisebb egy település, annál inkább tudja mindenki a másikról, hogy mit gondol nagyjából, és tehát mennyire...
Tehát a papokról, vagy a klérusról beszél.
Igen.
Tudnék mesélni a tapasztalataimról, mert a püspöki karnak is tartottam annak idején a rendszerváltáskor előadásokat, hogy melyik párt kicsoda, a Kimmet alapítottuk, és ott eléggé benne voltam a dolgokba, és a későbbiekben is, és a papoknak is jó párszor kellett, aztán később már nem. Először is ugye van a helyi politika, és a helyi kérdések, és van ugye a magyar
országos
ügyek, sőt nemzetközi ügyek. Egy papnak mindig azt kell szem előtt tartania, és egy püspöknek is a megnyilatkozásoknál, hogy mindenféle nézetű ember lehet, és joga van az egyiknek és másiknak is különféle véleményt formálni. Erkölcsi kérdéseknél azonban azért eléggé fekete-fehér a helyzet. Tehát ott kötelessége nyilatkozni, akár prédikációban, akár egy egyházközségi ülés van, és itt tovább, hogy az erkölcsi kérdés, itt most fekete-fehérben mondom, amit mondok, hogy aztán ki, hogy képvisel egy más történet. Ugyanakkor van egy csomó olyan dolog, amiben nem biztos, hogy neki nyilatkoznia kell, és látjuk is, nagyon nagy különbségek vannak az atyák között. Tehát bölcsesség kell hozzá, szív kell, és főleg stílus. Mert nagyon sokszor azt érzékelem, hogy a stílus nem jó a megnyilatkozásnál, nem a mondandó. Vagy inkompetens módon mondunk ott véleményt, ahol nem kéne nekünk papként, és főleg nem egy választás előtt egyebekben, hanem közbe kell az egyház társadalmi tanítását oktatni. Tehát inkább egy mentalitásba segíteni, egy nagykorúságra eljutatni a híveket, hogy akkor ne csak a médiumoknak a pillanatnyi fake news meg egyéb dolgai, hanem egy gondolkodásmódot, és egy abból adódó tiszteletet meg egyebeket képviselni. Tehát én nem is ott látom a fő problémát, hogy kell vagy nem kell, hanem az, hogy hogyan. Hogyan és mikor bölcs. Hát ebben aztán ízlések, pofonok különbözőek szokták mondani. A nyílt erkölcsi kérdéseknél, hogy eléggé egyértelmű.
Ott le kell tenni a voksot.
Igen, igen. Most ugye figyeltem egy picit a Szentatyának a törökországi egyéb útját, és valamelyik alkalommal, most az útnál, ha jól emlékszem, így hozta le a nem is tudom melyik csatornába, hogy például a palesztin állam legyen, vagy ne legyen.
De igen, ott áll. Jó,
de nem mindenki osztja ezt sem, a nézetet, igen, és azért, mert katolikus vagyok, nekem nem okot ehhez kell igazodnom, hogy ez egy vélemény.
Igen, de a pápa letette a voksát a két állami megoldás mellett, és ez a Vatikán álláspontja ebben az esetben.
Igen, de én azt mondom, nem így látom, és akkor másképpen gondolom. Tehát, mert ezek nem hittételek, hangsúlyozom, az erkölcsi kérdések esetében az viszonylag fekete-fehér egy abortusz probléma, vagy bármi más. Hát csak legyen szabad a illegális migráció ügyében, ugye? Hogy azt hogy kell kezelni. Mi magyarok akkor most hova tartozunk? Mikor mondja Szentatya, hogy a migránsokkal törődni kell, az nem a beengedést jelenti. Csak hát nem mindig fogalmaznak azon a szinten, ugye?
Igen.
Tehát itt tapintat kell, okosság és egy humor néha. Humor, és akkor mellette kell lenni a megértésnek is, akkor is, hogyha nem értek.
Empátia, bölcsesség.
Igen, igen.
Szép dolog papnak lenni, nem könnyű, de...
De egy világ itt legalább egyére kötelez egy ilyen intelligencia.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklóssal beszélgettünk a papról, milyenek legyenek a papjaink, milyen örömök, milyen veszélyek, milyen gondok veszik körül, és olyan utakat mutatott meg Miklós atya, amelyek mentén igenis lehetséges és érdemes ezt a hivatást vállalni. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus Krisztus születésének ünnepléséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Kelet-nyugat határa közt, a nagy világon mindenütt, dicsérjük mind Krisztus királyt, Szűz Máriának szent fiát. Világteremtő Istene a szolgatestét vette fel, testével testünk váltja meg, hogy műve így ne vesszen el. A szűzi testnek templomát az ég kegyelme járja át, a lányka méhe befogad felfoghatatlan titkokat. A tiszta szívnek otthona, egyszerre Isten temploma, férfit nem ismer foltalan, szó hallatán fiút fogan. A szűz megszülte gyermekét, kit Gábor angyal hirdetett, s bezárva még a méh ölén János lepesve érezett. Membánya szalmán fektetik, nem borzad jászolba teszik. Ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jól lakik. Az égi kórus ünnepel, dicséri Istent végdala, a pásztorok közt megjelent a nagy mindenség pásztora. Jézus magasztal énekünk, ki szűztől születtél nekünk, atyádat és szent lelkedet, örökre dicsérjük veled. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanórán arról fogunk beszélgetni, hogy Isten testé lett igéje, vagyis maga Krisztust hogyan ünnepeljük és hogyan vesszük észre az életünkbe. Nem tudom, hogy láttatok-e már olyan jelet, hogy egy P betű és egy X van átírva. Ismerőse nektek ez a jel, és hogyha láttátok, akkor hol láttátok?
Igen, ismerem, a hittankönyvben láttam.
Én a templomban láttam.
Én pedig az iskolánknak a lépcsőfordulójába.
Tudjátok-e, mit jelent?
Görögül Krisztus monogramja.
Így van. És képzeljétek el, hogy ezt a Krisztus monogramot legelőször egy római császár a harci jelvényeire rávésette, mert hogy egy olyan látomást kapott, hogy ha ő ezt a jelet ráteszi a harci eszközeire, akkor ő győzni fog a csatában. És ez a jel nem más, mint Jézus Krisztusnak görögül a monogramja. Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy milyen vallásúak vagyunk, akkor mit szoktunk rá válaszolni?
Keresztények vagyunk.
A magyar szó kapcsán egyesek a keresztre gondolnának, s hogy biztosan azért hívnak így minket, mert a kereszt a legfontosabb jelképünk. Ez azonban nem így van. Melyik szóból ered a keresztény kifejezés?
A görög Krisztiános szóból ered, melynek jelentése Krisztusi, Krisztushoz tartozó.
Kiket hívtak először Krisztushoz tartozónak a történelem folyamán?
Először Antiókiában nevezték így a tanítványokat.
Ha így áll a helyzet, akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy kicsoda Jézus, ki az, akiről a nevünket kaptuk. Kicsoda Jézus a mi számunkra. Neked kicsoda Jézus, Clarissa?
A barátom.
A tanácsadom. A reménységem. Az erősségem.
Az előző leckékben már beszélgettünk arról, hogy milyen régóta várakozott a választott nép a messiásra. Amikor Isten megtestesült emberré lett Mária méhében, akkor lépett be a világba a várva várt szabadító. Azt gondolnánk, hogy ennyi készület után nagy örömmel fogadták az érkező gyermeknek a születését, de sajnos nem így történt. Miért?
Ebben az időben Józsefnek és jegyesének el kellett hagyniuk az otthonukat, Názáretet, hogy Betlehembe, Dávid városába menjenek. József családja innen származott, Dávid király leszármazottai voltak, és az összeírás miatt itt kellett megjelenniük a hatóságok előtt.
Miért kellett útra kelniük?
Valószínűleg sok ember kelhetett útra, mert a kisváros fogadójában nem kaptak helyet.
Hol szülte meg végül Mária a gyermeket?
Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
A pólya és a jászol minden kisbaba ismertetője. A pásztorok ennek alapján tudták, hogy ő a messiás. Gondoljunk bele, hogy milyen furcsa lenne, ha ma egy újszülöttet az állatok etetőjébe tájához fektetnénk. Biztos vagyok benne, hogy erre mindenki azonnal felfigyelne. Mit üzen nekünk mindez, hogy oda a kisbabát, Jézust belehelyezték egy jászolba? Mi lehet ennek a jelentése, Miri?
Isten nem hatalommal, erővel, gazdagsággal érkezik. Szegényként, kiszolgáltatottként, gyöngén lépett az emberek világába. Nem hadvezér, nem zsarnok, nem erőszakkal győz. Ő szelíd és békét ajándékoz. Szereti az embereket, és gyöngéden, alázatosan akar egyre közelebb jönni hozzánk.
Gondolkozzunk el egy kicsit azon, hogy ugye minden embernek van neve, minden névnek pedig van jelentése. Arról már beszélgettünk, hogy ti is tudjátok, hogy mi a ti neveteknek a jelentése, és hogy illik-e hozzátok ez a név. Vajon valóban a jellemedet, egyéniséget takarja a neved? Így van ez szerinted?
Igen, szerintem is így van.
Büszke vagy arra, hogy ezt a nevet viseled?
Igen.
Akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon, amikor a kisgyermek Jézus megszületett, akkor József és Mária nem gondolkodott sokat, hogy milyen nevet adjanak neki, és amikor elvitték a zsidó szokások szerint a körülmetélésre, és a zsidó névadás szertartása keretében körülmetélték, és nevet adtak neki, akkor hogyan választottak neki nevet? Elmondod, Tiffany.
A Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még az édesanyja méhében megfogamzott volna.
Miért ezt a nevet választotta az angyal? Mi a jelentése?
A héber név Jehosua. Azt jelenti, Isten megment. Isten megszabadít.
Mire utal mindez?
Józsefnek egykor azt mondta, álmában az angyal, Mária fiút szül, akit Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja meg a népet bűneitől.
Vagyis Jézus az, aki azért jött, hogy benne, általa, Isten megszabadítson minket a bűntől. Kicsoda ez a gyermek?
Ő az emberiség megváltója, szabadítója. Ő teljesíti be messiásra, az Isten felkentjére, görögösen a Krisztusra vonatkozó ószövetségi ígéreteket.
És ugye egész advent folyamán erre az ószövetségben megígért messiásra várakoztunk. Ezért annyira fontos, hogy ami az ószövetségben ígéretként jelen volt, az mind Krisztusban fog beteljesedni. Minden ígéret, ami az ószövetségben volt.
Van egy név, nincsen más, meghajol a föld s az ég. A király szent nevét, égen áldja minden nép. Van egy név, nincsen más, meghajol a föld s az ég. A király szent nevét, égen áldja minden nép. Minden nyelv megvallja, hogy ő, minden nyelv megvallja, hogy ő. Az üdvözítő.
Kicsoda még Jézus, mit mond még a Biblia?
Ő az üdvözítő, aki új, szabad, boldog és teljes életet ajándékoz az embereknek.
Józsefet és Máriát először a pásztorok keresték fel, akik az angyalok hívására indultak útnak. Kik voltak ők? Meséljetek róluk.
Látni szerették volna az újszülött gyermeket. Egyszerű, nomád életet élő emberek voltak. Nem értettek a tudományokhoz. A városban élők sokszor megvetették, lenézték őket, hisz folyton vándoroltak, koszosak, furcsák voltak.
Látjátok, mégis az Isten őket választotta arra, hogy először köszöntsék az újszülött gyermeket, az Isten fiát, a földre szállt messiást. Vajon Istennek mi volt ezzel az üzenete?
Istennek azonban minden ember fontos, azok is, akik a városokon kívül élnek, akiket a többi ember nem becsül sokra.
Mit érezhettek meg ezek a pásztorok elsőként?
Ők az elsők, akik megérezhetik. Isten nagyon szereti őket. Az ő szemében senki nem jelentéktelen elveszett.
Felnővén Jézus többször a pásztorhoz hasonlította magát, mert bár az emberek nem tartották őket sokra, ők az életüket kockáztatták a bárányokért. Mindennapi munkájukban gondoskodó, bátor lelkű embereknek bizonyultak. És ne felejtsétek el, gyerekek, az Istennek az üzenetét ebből a szempontból is, hogy nem a királyokhoz ment a jel, hogy megszületett Jézus, és akkor menjenek el, és minden uralkodó köszöntse a gyermek Jézust, hanem a társadalom perifériáján lévő, sokak által lenézett pásztorok közé mentek el az angyalok, és vitték el a hírt, hogy megszületett Jézus. Mert Istennél nincs különbség az emberek között, aki kint dolgozik a földeken, aki kétkezű munkát végez, aki szegény, aki nyomorult, aki bánatos, az Istennek ugyanolyan értékes, mint azok az emberek, akik tényleg ilyen nagyon jó életszínvonalon élhetnek ma is. Tehát ugye ezt kell, hogy ti is lássátok, hogy a boldogság az nem mindig a gazdagságot jelenti, és nem azt jelenti, hogy akkor vagyok boldog, hogyha mindenem megvan, az asztalon van minden, mert mindig van olyan, amire vágyódsz. Magával, az anyagi dolgokkal nem tudsz boldog lenni. Kell valami, ami a lelkedet is táplálja, ami a lelkedet boldoggá teszi, és lehet, hogy ezek a pásztorok is ilyen nincstelen, szerencsétlen emberek voltak, de ők lettek a világ legboldogabb emberei, mert olyan csoda szemtanúi lettek, amelyre nézd meg, több ezer év óta visszaemlékezünk. Minden pásztorjátékban benne vannak, mindig megemlítjük őket Jézus születésének a történetén, hogy ők szemtől szembe láthatták az Isten egyszülött fiát, azt a gügyögő kisgyermeket, a kisbabát ott a betlehemi jászolban. És szerintem ez nagyon-nagyon nagy csoda, és nagyon nagy dolog, hogy ők ennek a tanúi lehettek, szemtanúi lehettek, és láthatták őt. Emlékszem egy papbácsinak a prédikációjára, aki mesélte azt, hogy egy apuka elment a kisfiával a Betlehemet megnézni a Szent Mise végén, mert ugye minden templomban állítanak fel Betlehemet, és akkor mondta a kisfiú, hogy apa, én oda szeretnék menni, megnézni a Betlehemet, az apuka oda kísérte, és akkor mondta az apuka a kisfiúnak, hogy én nem látom a kisbabát, meg nem látom a gyermek Jézust, és akkor mondta a kisfiú, gyere ide, apa, térdelj le mellém, mert csak térdelve láthatod meg az Isten egyszülött fiát, hogy nekünk is legyen majd időnk letérdelni, legyen időnk egy picit csendbe lenni, szemlélni a gyermeket, és hálát adni mindazért, amit ő ajándékoz nekünk nap mint nap. Nézzük meg a napkeleti bölcseket. Ők ugye az ősi keleten éltek, és azok a bölcsek, akik éjszakánként a csillagokat vizsgálták. Annak változásaiból olvasták ki az üzenetet, hogy megszületett a zsidók új királya. Talán üstököst láttak, vagy a csillagok együttállására lettek figyelmesek?
Nem tudjuk, de útra keltek. Sok kitérő után jutottak el Betlehembe. A bölcsek a világ távoli vidékein élő, nem zsidó népeket képviselték. Látogatásuk azt jelentette, hogy a kis Jézus nem csak az Ószövetség választott népnek, hanem a világ minden nemzetének megváltója lesz. A kisdednek hozott ajándékai is beszédesek voltak.
Hoztak aranyat. Mit jelent az arany, Clarissa?
Az arany azt jelenti, hogy a gyermek királynak született.
A tömjén?
Arra utal, hogy felismerték benne az Isten fiát, hiszen a templomi oltárokon áldoztak tömjét.
A mirha?
Egy különös keleti fűszer, amit az elhunytak testének bebalzamozásakor használtak. Jelképesen azt fejezte ki, hogy Jézus a halál révén vált az emberiség megszabadítójává.
József és Mária örültek annak, hogy a gyermek Jézus megszületett, és annak, hogy a pásztorok és a bölcsek meglátogatták őket. Igen ám, de az első látogatásuk után menekülni kényszerültek, mert a zsidók királya, a rómaiak által kinevezett Heródes meg akarta öletni a gyermeket. Miért akarta megöletni a kis Jézust Heródes király?
Féltette tőle hatalmát, ezért minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket megöletett, Betlehem környékén.
Hová menekültek el?
A Szent Család ekkor Egyiptomba menekült, csak akkor tértek haza Názáretbe, amikor már biztonságba élhettek.
Ez is nagyon mély történet, ahogy József ráhagyatkozik az angyal szavára, és az angyalnak az utasítása szerint elindul egy újszülött gyermekkel, és hosszú kilométereken keresztül újra, meg újra megy, és követi az angyalnak a szavát. Ez a fajta hűsége Józsefnek és bizalma, és a gondviselésben való mély hite az, ami megmenti őket minden veszedelemtől, és itt pedig Heródes királynak a bosszújától. és ezt is lássátok meg, hogy mekkora hit kell ahhoz, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket. Hiszen akár vehettek volna egy házat Betlehembe, letelepedhettek volna ott nyugodtan, hogy most már megszületett a pici baba, éljenek ott boldogan, József keressen magának munkát, megismerték ugye a pásztorokat, eljöttek hozzájuk a királyok. Azt gondolnánk, hogy egy boldog békeidő következik majd így Jézusnak a születésével. De nem így történik. Egy újabb próbatétel elé állítja Máriát és Józsefet az Isten azzal, hogy útra kell kelni, és Egyiptomba, egy teljesen idegen országba kell elköltözniük. Mi az, amire tanít minket ez a történet? Mi az, amire oda kell nekünk is figyelni, amit a mi életünkre vonatkoztatva is üzen az Isten? Azt üzeni, hogy itt a földön mi is vándorok vagyunk. Nekünk is van feladatunk, nekünk is van küldetésünk, és hogy legyünk mindig nyitottak arra, hogy az Isten a mi életünkön keresztül is vezessen másokat. Mi is tudjunk olyan hittel és olyan odaadással figyelni az ő sugallataira, az ő akaratára, ahogy a József is és Mária is rá tudott hagyatkozni, és figyeltek arra, hogy mit tervez velük az Isten. Valamikor mi nagyon szeretjük előre lerendezni a dolgainkat. Szeretjük a megszokott dolgokat, én magam is nagyon szeretem a megszokott dolgokat, és nagyon-nagyon nehezen engedem el azokat az embereket, azokat a tárgyakat, azokat a szokásokat, amikhez akár minden nap, vagy éppen minden ünnepen hozzá vagyok szokva. De azt is el kell fogadni, amikor az Isten valami újat akar mutatni nekünk, és amikor valami újat akar adni, ahhoz valaminek el kell múlnia. De ezt ne felejtsétek el soha, hogy az Isten kezébe, ha beleteszitek az életeteket, úgy, ahogy Mária és József tette, akkor történhet veletek bármi, az Isten át fog vezetni, és meg fogja mutatni, hogy mi volt az a cél, amiért ő belelépett akkor az életetekbe, és a megszokott kerékvágásból kivitt benneteket. Úgy, ahogy én is most elhoztalak benneteket ide, hogy felvegyük még ezt az utolsó rádióműsort, amikor már tudom, hogy nagyon fáradtak vagytok, és már nagyon-nagyon vége a karácsonyi ünnepségnek is, meg az ajándékozásnak is, és kívánjuk, hogy a betlehemi gyermek születésének a fénye és öröme ragyogja be minden család otthonát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az ég pásztor csend, alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy élj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szüles meg benne, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Az én pásztor csend, alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy élj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szüles meg bennem, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Thank you.
keres meg bennem. Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem, meg én barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömmel te legyél. Az én pásztor csendek, amíg szültet, hogy éj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk, és új élet virrad, virrad ma ránk.
Elhangzott műsorunkban Szendrei Ném Miskolci Mária hitoktató a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.